Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, és egyetlen megszoktattátok a gyermekek, ki az elsőbség. Tudjátok, hogy gyerekek, az ember úgy készül egy ilyen hozzátok intézett gondolatmenetre, hogy nem tud a saját fejéből kilépni, és amilyen gondolatok foglalkoztatják, azokat hozza a prédikátor elétek. Tudjátok, hogy ezen a héten Máté evangélium a 24. fejezetét tanultuk a szombatiskolában, és amikor a templom épületeiről beszélt Jézus a tanítványoknak, akik dicsekedtek a templom épületeivel, hogy láttad, hogy micsoda hatalmas kövekből rótták össze ezt a templomot, és hogy ezek a kövek 6 méter hosszúak, 3 méter szélesek, 4 méter magasak, hát hihetetlenül hatalmas kövekről volt szó. Egyiknek, másiknak a súlya meghaladta a több tonnát, ezeket nem lehet elmozdítani, és az is csoda, hogy egyáltalán egymásra rakták őket. Hogy te ezeknek a köveknek az elmozdulásáról, vagy a pusztulásáról beszélsz? És ugye ez volt a mi szombatiskolánkban, de én arra gondoltam, hogy vajon ezeket a köveket tényleg hogyan hozták oda, és hogyan építették fel. Nem tudom, hogy szoktatok-e figyelni építkezést, vagy magatok segítettetek-e már valami kisebb dolog összeállításában. Van az alkotásnak egy érdekes, sajátos öröme. Az ember látja a keze nyomán kirajzolódni, kialakulni azt, ami készül. És beleolvastam a Bibliába, és megtaláltam azt az ígét, amelyik a templom építésnek a mikéntjéről szól, hogy ezeket a köveket hogy csinálták. És itt megtalálható a Bibliában, ki is kerestem most itt az ének közben, hogy ne csak a saját szavaim alapján mondjam el, hanem a Bibliát idézzük. Mikor pedig a ház építették, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építetett, úgy, hogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallatott a háznak felépítésénél. Nem elég, hogy ilyen óriási kövekből rótták össze ezeket a falakat, még ráadásul vasszerszámoknak a hangja sem volt hallható. Hogy lehet úgy köveket megmunkálni, hogy a kőnél keményebb anyagot nem használnak, nevezetesen vasszerszámok? Tudjátok, bibliaolvasó embereket mindig foglalkoztatnak ilyen kérdések, és én utána olvastam, és azt találtam, hogy ezeket a köveket a föld mélyében alakították ki. Egy egész barlangrendszer tanúskodik arról, hogy ezeket a köveket ebben a bizonyos barlangrendszerben a föld mélyén formálták ki, és úgy kerültek a felszínre, és akkor tényleg nem hallatott sem a vasszerszámnak, sem a kalapásnak, sem a vésőnek a hangja, és ezek a későbbiekben Sedékiás barlangjai néven kerültek az emberek tudatába, így jutott tudomásukra, hogy a kövek kitermelése onnan történt, de nem ez a mondani való lényege. Miért nem volt szabad hallani ezeknek a vasszerszámoknak a hangját? Mit gondoltok? Azért, mert az Isten jelenléte a templomban egy olyan szent környezetet teremt, hogy ott mindenféle hangoskodásnak, mindenféle zajnak a megnyilatkozása eleve hibás dolog volt. És nekünk hívő embereknek, és gondolom nektek gyerekeknek is, így első hallásra, minden azt az üzenetet hordozza, hogy az Isten házában, hogy az Isten jelen van, ott a zajnak nincs helye és szerepe, a hangoskodásnak nem lehet szerepe. Itt nem lehet hangoskodni, itt nem lehet semmilyet csinálni, ami azt az áhítatot, azt a csendet, azt a szent csendet megsérti. Egy ilyen egyszerű történet látjátok, amelyik pusztán egy építkezésről szól, a falak összerakásáról, a kövek kimunkálásáról is, milyen gondolatot, milyen üzenetet hordoznak. Tehát már csak erre hivatkozva is azt érdemes megszívlelni, hogy itt az Isten házában csöndnek kell lenni. Tehát a mi gyerekünk nálatok jóval kisebb volt, és megkérdeztük tőle, hogy Mert azt mondta, hogy nem kell ide prédikátor, majd ő lesz a prédikátor. És megkérdeztük tőle, hogy Zsoltikám, hát te miről prédikálnál? És akkor azt mondta, hogy az Úr Jézus azt szeretné, hogy jók legyünk. Hát ahhoz, hogy mi jók legyünk, annak ez egy szerves része, hogy itt nem hangoskodunk, itt csöndben vagyunk, itt alkalmazkodunk ahhoz, hogy az Isten jelen van, és az Isten jelenlétében pedig csöndnek kell lenni. Érdekes, hogy a szombat ünnepléssel kapcsolatban is ott van a Bibliában egy ezzel összefüggő kifejezés. Azt mondja a szombat reformjáról, tudjátok mi a reform, a szombat ünneplésnek a megújulása, azt mondja, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, beszédet sem szólván. Tehát aki igazán szombatot ünnepel, az az Isten házában komolyan veszi a Szentírásnak ezeket a kijelentéseit, hogy itt a felesleges beszédnek, a hangoskodásnak nincs helye és szerepe. Erre utal az, hogy a templom köveit a legnagyobb csendben munkálták ki, pedig a kövek kimunkálása zajlaját. És még ezen a területen is odafigyeltek és vigyáztak, hogy zajt ne csapjanak, mert az Isten jelenlétében a csöndnek, a felesleges beszédnek nincs helye, csak a csöndnek, az elmélyedésnek, az Isten tiszteletének. És remélem, hogy sikerült úgy elmondanom ezzel a példával, hogy ebből ti is valamennyit át tudtok venni. Hát köszönöm, hogy odafigyeltetek erre. Egyébként nektek a legjobb prédikálni. Felnőttek nem mindig figyelnek, ti legalább figyeltek. Köszönöm, akkor mehettek a helyetekre. Két dologgal kezdeném. Az egyik az, hogy elég sok gyülekezetet megkerestem már azzal a kérdéssel, vagy kéréssel, hogy legyenek olyan kedvesek a testvérek, leírni nekem egy darab papírra. Nem ebből akartam prédikációt csinálni, hogy ők mit írnak, de akár lehetett volna. Mert az ember jobbnál jobb gondolatokat hall a testvéreitől. Nos, azt kérdeztem tőlük, hogy írják le, legyenek olyan szívesek egy papírra, hogy számukra mit jelent ez a kijelentés Krisztusban lenni. Hát valószínűleg nem volt elég idő ennek a kifejtésére, de olyan nagyon tartalmas válaszokat nem kaptam. És ugye elgondolkodtam én magam is azon, hogy hát ha nekem tennék fel ezt a kérdést, én mit mondanék? Mert ugye nem elég nekem itt ilyen jellegű kellemetlen kérdésekkel ostromolni az én testvéreimet, hanem nekem, mint prédikátornak, hát illik ezt megfelelő formában és módon képviselni. És nem tudom, hogy az ige hirdetéseimből kivettétek-e eddig, hogy nekem tényleg szívügyem az, hogy ti szentek legyetek. Hogy a Krisztus kiábrázolódjék mindannyiótokban. Idéztem a múltkor a Galata beliekhez írott levélből Pál apostol kijelentéseit, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus, én ezzel teljes közösséget tudnék vállalni. Tehát ennek jegyében szeretnék veletek együtt közösen gondolkodni arról, hogy a kereszténységnek és a keresztény életnek ez a kulcs kifejezése, hogy Krisztusban lenni, ez mit jelent. És itt szeretném az angolul tudók segítségét kérni, és ez összekapcsolódik egy másik gondolattal, ami ugyancsak szívügyem, mert ugye az ember többnyire arról prédikál, aminek a hiányát érzékeli. Vagy ami nem úgy alakul, ahogy ő szeretné, vagy az ő elképzelései szerint kellene. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az elfedezés vagy engesztelés angolul milyen szóra vezethető vissza. Ugye ez egy szó összetétel, angolosoknak mondanám, atonement, ugye így van az eredetiben, és ez a következőképpen tevődik össze. Van egy et előtagja, van a one, az egy, és a ment, ez a főnépképző. Tehát ugye így lehetne lefordítani, hogy az elfedezés nem egyéb, mint az egységnek, a Krisztusban való egység megteremtésének a célja, vagy az eszköze. Tehát amikor Krisztus az elfedezés művét végzi,
akkor voltaképpen egységet akar létrehozni, önmagával való egységet, hogy ezt a megromlott közösséget akarja velünk helyreállítani, és minden ezt a cél szolgálja az Isten megnyilatkozásaiban. És ugye innen lehetne ezt a gondolatmenetet indítani, hogy annak idején, amikor bennünket, Isten embereket megteremtett, akkor önmagával közösség alkotásra képes lényeket teremtett, akivel tud az Isten igazán kommunikálni, tud beszélgetni, akinek gondolatai lehetnek, és a gondolatait az Isten gondolataival párosíthatja, az Isten gondolatai további gondolatokat és érzéseket kelthetnek benne, mert ugye a Szentírás arról beszél, hogy a jellem az a gondolatoknak és az érzéseknek az együttese. Ha én azonosítom magam az Isten gondolataival, az Isten érzésvilágával, akkor előbb-utóbb szemlélés által, az Istennel való közösség által az Isten jelleme fog kibontakozni bennem. Tehát az Isten egy örökké tartó fejlődés küszöbére helyezte az első emberpárt. A vele való közösség által a fejlődés korlátlan lehetőségeit kínálta számukra, ami a vele való beszélgetésből és közösségből táplálkozik. És amikor a bűn belépett a mi világunkba, akkor ezt a közösséget és az Istennek ezt az eredeti elgondolását tette tönkre. És amikor az Isten a megváltási tervet örök időknek előtte lefektette, akkor hogy fogalmazza az Efézusi levél? Tudtok te erre válaszolni? Nem kell nekem válaszolni, csak hogy beugrik-e. Azt mondja, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban. Amik a mennyben és amik a földön vannak. Tehát ezt a közösséget önmagában, és mintha ebből az igéből az a sugallat áradna, hogy Isten, amikor értelmes lényeket alkot, az értelmes lények alkotásánál döntő szempont, hogy azok vele közösségben legyenek, és a vele való közösség alkotásra képesek legyenek. És az ember egy kivált képen való teremtmény ilyen szempontból, mert az Isten képmását hordozza. Aki látja az embert, az valós fogalmakat kell alkosson az Istenről, mintha a teremtményeknek egy új fajtáját hozta volna létre az Isten, amikor az embert megalkotta. És amikor a megváltási terv életre kelt, akkor az Istennek nem lehet más célja, ezt tanuljuk a Bibliából, mintsem, hogy az embert ismét olyan állapotba hozza, hogy ez a közösség, alkotás vele megvalósuljon, mert a gyógyulás is ebből a közösségből származik. És rájöttem arra, hogy erre az én általam feltett kérdése nem olyan egyszerű a válasz. Azért nem olyan egyszerű, mert a válaszadás nem csak a kérdés összetett, hanem a válaszadás is összetett, és nagyon sok tényezőből tevődik össze. Én felírtam itt néhány igét. Egyrészt Pál apostol azért imádkozik, és egyfajta hitvallásként is értelmezhető az ő szava, a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének a 9. versében. Így kezdődik, hogy találtassam ő benne. Tehát egy keresztény eleve nem tud más környezetet elképzelni magának, mint hogy találtasson ő benne. A keresztény ember számára ez az állapot egy kiinduló pont. És ha kiinduló pont, akkor ebbe az állapotba a megtérés révén lehet jutni, és úgy kerülök az Istennel közösségbe, hogy az Isten a maga szeretetével megteremti a bizalmi alapot ahhoz, hogy én tudjak elfogadni. Hogy én akár csak közeledni akarjak hozzá, vagy elfogadjam az Isten közeledését felém. És ha ez megvalósul, akkor az elemi feltételek egyike már is jelen van. Mit jelent a megtérés? Vagy az újjászületés? Ezek olykor szinonim kifejezések. Azt mondja, ugyancsak az előbbi alap kifejezésből kiindulva, aki Krisztusban van, az micsoda? Új teremtés. És ha új teremtés, akkor ez mit jelent, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden, És benne van a Szentíráson végigvonuló hatalmas alapelv, a kizárólagosság elve. Istennel nem lehet úgy közösséget ápolni, hogy mellette bármilyen mással azonos minőségű közösségben vagyok. Nem lehet két úrnak szolgálni. Ezért mondja a Biblia a 10 parancsolat egyik parancsolata kapcsán is, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, mert az Úr az egyetlen Isten, és a hozzá fűződő viszony a kizárólagosság igényét hordozza és képviseli. Tehát akkor lehetek Krisztusban, ha Krisztussal való közösséghez képest semmilyen más, ilyen jellegű minőségű vagy jellegű közösségre igényt nem tartok. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az én gondolkodásmódom megváltozott. Keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. És hozzá képest, az ő akaratához képest, azonos nagyságrenddel, azonos fontossággal semmilyen más nem fog megjelenni a képben. Sőt, nem akarok másról tudni, csak az Isten gondolatairól. Én az Isten gondolataiban érzem jól magam, amikor megértek egyet az örökkévalóság gondolataiból, akkor ez számomra földön túli boldogságot jelent. Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, mondja a Szentírás. És a megváltozott értékrendű ember esetében eleve a boldogságnak, a biztonságnak ez a közege jelenti az egyetlen elfogadható területet. Ha szavaidat hallottam, élveztem. Aztán kisodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön, megint a kizárólagosság. Ami igazán örömet jelent számomra, a kielégülést, megoldást, az a veled való közösség. Hát mit jelent tehát az, hogy a megváltás egy ember életében megjelenik? Hogy ez a fogalom testet ölt a Krisztusban. Mert én vele kelek, vele fekszek. Ha éjszaka felébredek, olvashatjuk a Zsoltárban, kinek a gondolatai rajzanak elő? Kinek a gondolataival próbálok közösséget alkotni? Kinek a gondolatait próbálom megérteni? Ezekről elmélkedem éjjel és nappal, mondja az első Zsoltár. Olyan az az ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, aki az Úrban leli gyönyörűségét, és aki az Isten gondolataiban mélyed el. Mi ez, ha nem a Krisztussal való közösség? És van még egy, ami gondolom a felszabadulás érzését kelti. Így mondja a Római Levél 8. fejezetének a legelején. Nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez mindent megold, nem? Nem kell az ítélettől rettegnem, nem kell attól félnem, hogy majd a megkedett jó dolog a Krisztus napjára nem valósul meg, ha én Krisztusban vagyok, és minden törekvésem és egész vágyvilágom erre az egyetlen célra irányul, hogy én Krisztusban legyek, és ő benne maradjak, ahogy Pál is mondta, hogy találtassam ő benne. Ez a legfontosabb. És ezeket az alapfogalmakat én azért szeretném súlykolni, mert tényleg ezek a legfontosabbak. Nem az a fontos, hogy én a Bibliát kívülről tudjam, bár Andrews testvérről kialakult az a nézet az ő saját hitvallás alapján, hogy ő kívülről tudta az Új Szövetséget. És azt mondta, hogy ha megszorongatnák, akkor az Ószövetséget is helyjel közel le tudná diktálni. Óriási teljesítmény. És képzeljétek csak el, hogy azok az emberek, akik régen sokkal jobb agykapacitással és koncentráló képességgel rendelkeztek, mint mi magunk most, azok milyen előnyöket élveztek, mert hogy ott rajzott a fejükben méretetlen sok gondolat, és azokat tudja az ember legkönnyebben előhozni, amit egyszer már így megtanult. Én mindig örülök, amikor egy gondolat asszociációs rendszert kelt életre a tudatomban, például egy prédikációra való készülésnél, és új összefüggések jelennek meg, mert erre nem is gondoltam, hogy itt van ez a példa a legelején, hogy az atonement, az azt jelenti, hogy elfedezés, de nem gondoltam arra, hogy például az angolok gondolatmenete szerint az elfedezés, vagy engesztelés, ami nekünk egész más gondolatiságot hordoz, az a Bibliának egy ilyen alapvető szempontját képviseli, hogy az Istennek a megváltási terve arra irányul, egyetlen szó közegében, hogy velem a közösség tartós, maradandó, egy egész örökkévalóságra szóló módon helyreálljon. Ezen fáradozik. Erre irányult a megváltás terve, erre irányul a közbenjárás, erre irányul a főpapi szolgálat, hogy az Isten majd annak idején önmaga elé állítsa az egyházat, és benne engem magamat is, hogy rajtam ne legyen szeplő, sömörgözés, vagy valami afféle, ami azt hordozza számomra üzenetként, hogy legyek ismét alkalmas arra, hogy az Istennel közösséget ápoljak. És ezt a közösséget most kell megismernem és megértenem, és ezért mondja a Szentírás azt, hogy az Isten országa mi bennünk van. És Jézusnak már a mi töredékes, befogadó képességünkre tekintettel el kellett mondani a szőlőtő és a szőlővesző példázatát. Ahogy a szőlővesző a szőlőtőn, maradjatok én bennem, én is ti bennetek. És ugye nagyon sokszor prédikáltam már én is erről, csak nem vettem komolyan a saját szavaimat, vagy nem tudom, mi lehet a háttérben, hogy a szőlőtőkéből eredő nedv és éltető befolyás a szőlőtőkébe, vagy a szőlővesszőbe kerül. És ha ez a kapcsolat nem életképes, vagy másképpen értelmezi az ember, akkor nem működik. Akkor a szőlővessző előbb-utóbb elhal. És a szőlő művelésben jártas emberek ezt nagyon jól tudják, és Krisztus ki akart bennünket képezni ezzel a példázattal, hogy mit jelent vele közösségben lenni. Mit jelent például, hogy a római levél azt mondják, hogy az egész kereszténység hálás lehet a rómaiakhoz írt levél miatt. Azt mondja a római levél 6. fejezetében, ahol a bűn kérdése kerül elő többek között, azt mondja Pál apostol, idézném az ő szavait, tehát a római levél 6. fejezetéből a 11. verset, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyan lehet élni az Istennek a Krisztus Jézusban? Ugye ez a kulcskifejezés, hogy meghaltunk a bűnnek. Tehát amikor a keresztségről beszélünk, és amikor a keresztség megvalósul, ez azon túl, hogy egy hitvallás, egy elszánt elkötelezettség is, hogy én többé azon az úton, amelyet az Isten ígéje megítél, nem akarok járni. Én nem akarok a bűn világával közösséget vállalni. És ehhez hadd társítsak egy gondolatot. Amikor az ember már úgymond meghonosodott a kereszténységen belül, már jól érzi magát ebben a környezetben, és az Isten szeretete olyan mindent felülmúló gondolatként van jelen az életében, akkor olykor megenged magának könnyelműséget. Hogy jó, hát ez csak, így kezdjük. Hogy ez csak, egy kicsi eltérés. Nem, a kizárólagosság igénye. Nincsen kicsi eltérés. Megszűnik a kapcsolat, megromlik a kapcsolat. Ha nem vagyok Krisztusban, akkor egész máshol vagyok. Krisztus csak akkor tud segíteni nekem, ha ez a legmaradéktalanabb elkötelezettség. És ilyen szempontból és ilyen megközelítésben kell vizsgálnom magam, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És kérjem az Istent, hogy ő mutasson rá, mert amelyik pillanatban van, és ez tudatossá válik, és ezzel hosszú távon együtt élek, vagy akár rövid távon, akkor ez a Krisztussal való közösség rovására van. Megszűnik. Azzal ámítom magam, hogy én Krisztusban vagyok, csak azért, mert bizonyos keresztény elveket vallok, és talán az életemben ezek közül egyik-másik meg is valósul, ha nem is a betöltés, de a megtartás jegyében mindenképpen, és ezzel elhitetem magammal, hogy én voltaképpen jó helyen vagyok, és jó állapotban vagyok. Nem. Ha egy parányi töredék, ugye azt mondja Krisztus, hogy nem töltenek új bort régi tömlőkbe. Tudjátok, hogy ebb mögött a hasonlat mögött miféle hihetetlen gondolati tartalom húzódik meg. nem azért nem töltik az új bort régi tömlőkbe, mert hogy az új bor szétfeszíti a régi tömlőket. Az új bor nem erjed, mert hogy mustról van szó. Hanem a régi tömlőt nem lehet kitakarítani. És a régi tömlőkben, ebben a bőrtömlőkben maradnak olyan a korábbi tartalomból eredő szennyező anyagok, amelyek minőségileg rontják meg a mustot. És éppen ezért nem lehet régi tömlőkbe tölteni. Mert a kereszténységet semmi mással nem lehet ötvözni. Nem lehet jó szokásokkal, jó beidegződésekkel, úgy általában a világban elfogadott eszmékkel és erkölcsiséggel ötvözni, teljességgel új tartalomra van szükség. Az Isten elveinek, az Isten gondolatainak, az Isten érzésvilágának az új tartalmára. És ha ez megvalósul és jelen van az életemben, akkor én Krisztusban vagyok. És akkor megvannak ennek a visszajelzése is, többek között az az öröm, amit az Isten gondolatainak a megértése, amit a vele való közösség az imádság révén közvetít. Mit jelent az, hogyha én az imádságban egyszer csak válaszként meghallom az Isten szavát? Jóváhagyó szavát. Én örülök annak is, hogyha a maga tapintatos, szelid módján, a halk és szelid hang használatával rámutat valamire, ami nem helyes. Tudjátok, hogy ez azért jelent örömet, mert az Isten foglalkozik velem. És ez önmagában öröm. Ha az ígéből megértek valamit, ami rám vonatkozik, senki másra, öröm. Az Isten megszólított engem. Az Isten lelke életre keltett egy régi ígét. Egy régóta ihletett íge, most újra ihletetté vált, mert az Isten foglalkozik velem. És tudjátok, ennek kapcsán még egy további gondolat is eszembe jutott, és erre részben a szombatiskola is segített rátalálni. Amikor Krisztus eljött ide erre a földre, akkor ő volt a második Ádám. Hogy az első Ádám esetében Isten bemutatta, hogy milyen kapcsolatot akar az első emberpárral ápolni, és mi módon. Akkor Krisztus megjelenésével és Krisztusnak az atyával való közösségével és kapcsolatával voltaképpen ugyanezt mutatta be. Krisztus a példa, és azt mutatta, azt hirdeti, képviseli számunkra, hogy hogy lehet az Istennel közösségben lenni. Mit csinált Krisztus? Az ígében élt. Az Isten szava élő eleven valóság volt számára. Mit gondoltok, hogy Krisztus sokat vagy keveset imádkozott? Komolyan vette, és ki is mondta, hogy ő az atya nélkül semmit sem tehet. És ugyanez vonatkozik ránk is. Mi az Isten nélkül, Krisztus nélkül semmit sem tehet? Ha Krisztus ezt komolyan vette, mint második Ádám, hogy neki az Istennel való közösségre szüksége van, és ezt a közösséget mindenek felett ápolta, akkor mennyivel inkább nekünk, akiknél ez nem egy állandó állapot. Krisztus az Istennel való közösséggel kelt és feküdt. Állandóan segítségül hívta az Úr nevét, minden pillanatban, soha nem ment el a saját gondolatai szerint, hanem az Istennel azonosította, vagy hitelesítette azt az irányt, amikor például azt mondta, így imádkozott, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ebben is ez az alapvető törekvés, szemléletmód és irányvétel jelent meg. Nem akarok te nélküled a te gondolataitól eltévejedve élni. Nekem az a fontos, hogy veled közösségben legyek, és bennem a te gondolataid öltsenek testet a példaadás jegyében. És ez a mi küldetésünk lényege is, mert azt mondja Krisztus, az atya küldte őt erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az atyáról, úgy küldött bennünket. Tehát a Krisztus bizonyság tétele hiteles volt, mert az Istennel való közösségből táplálkozott. Akkor a mi bizonyság tételünk csak úgy lehet hiteles, ha az Istennel való közösségből táplálkozott. A szombatiskola kapcsán előkerült a küldetésnek, a missziónknak ez a sajátos jellege, hogy mi ismeretanyagot képviselünk. A teljesség igényével sokszor. Ami a Bibliában egy adott témával összefüggésben megismeretet, mint mind belepréseljük egyetlen előadásba. Tekintet nélkül arra, hogy a hallgató ezzel tud-e kezdeni valamit, vagy sem. Nekünk az a hiteles, nálunk az a hiteles bizonyságtétel a krisztusi példaadás nyomán, hogy az Istent képviseljük hitelesen, az Isten jellemét, az Isten gondolkodásmódját, az Isten érzésvilágát. Ezt próbáljuk megjeleníteni, és a másik ember számára hozzáférhető, vagy legalábbis megragadhatóvá tenni. Tehát ahogy küldte Krisztust az Atya, úgy küld bennünket. És ha Krisztus üzenetének a lényege az Istennel való közösség bemutatása volt, akkor nekünk sem dogmatikai ismeretanyagot kell közvetítenünk, amivel a hallgató nem tud mit kezdeni. Nekünk intellektuális élmény, mert az Isten gondolatai ötvöződnek benne. És ezért mondja Jézus, hogy sok mondani valónk van, de el nem hordozhatjátok. De amit egy ember befogadni képes, azt Krisztus átadta. És a példaadás az mindenképpen befogadható. Mert azzal mindenki tud valamit kezdeni, mert annak kisugárzása van. Ennek az Istennel való közösségnek az alapja a bizalom, és a bizalmat pedig Krisztus keresztje teremti meg az emberben. És milyen célra irányul? Azt mondja, hogy elkezdtem olvasni a búcsú beszédeket. A búcsú beszédekben Krisztus voltak éppen mindent át akart adni, ami még benne volt, csak hogy ne maradjon bennünk hiányérzet. Azt mondja, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem csak itt ezen a földön valósul meg ez a közösség, hanem az örökké valóságban tovább él. És ezzel a céllal mentek Krisztus, hogy helyet készítsen, ahol én vagyok, ti is ott legyetek, mert itt ezen a földön a Szentlélek által ez a közösség életképes. Jobb néktek, hogy elmenjek, de elküldöm a vigasztalót, és tudjátok, hogy ennek a paraklétos szónak mi a fordítása? Nem vigasztaló, hanem para az azt jelenti, hogy valaki mellett, a kaleó meg a hívni, szólítani ige. A paraklétos azt jelenti, főnévesített változatban, hogy Krisztus valakit mellénk rendelt. Aki az ő hiányérzetét, az ő távozásából fakadó hiányérzetet hivatott kipótolni. Tehát maga a kifejezés is arról szól, hogy az Isten fia gondoskodott helyettesről. Teljes értékű, valóságos helyettesről, mert a paraklétosz jelenlét az életünkben Krisztus valóságos jelenlétét hivatott képviselni. Vannak még ilyen kifejezések, most már nem akarok sokat felsorolni közülük. Mit jelent most ezen a háttéren a közelvaló és a távolvaló? Ugye amikor mi távolvalók vagyunk, akkor az Istennel való közösség hiányáról beszél a Biblia, és amikor valaki közelvalóvá lesz, az azt jelenti, hogy helyre áll benne a közösség. Régen távolvalók voltatok, ilyenek és ilyenek és ilyenek, megteremtétek a távolvaló állapotból fakadó gyümölcsöket, most, hogy közelvalókká lettetek, az Istennel való közösség valóra vált, ezért most már ilyenek vagytok. Mert hogy a mi életünk ebből a közösségből táplálkozik. És azért vagyunk keresztények, és addig vagyunk keresztények, amíg ez a közösség valóságos. Nem akkor vagyok keresztény, ha betéve tudom a Bibliát, és tudom remek beszedett előadás formájában képviselni. Akkor vagyok keresztény, ha valaki rám néz, és bennem felfedezi az Isten jellemvonásait. Mert akkor a tanítványok is ezt élték meg. Azt mondták a kívülvalók, hogy ezekről az emberekről nyilvánvaló, hogy Krisztussal voltak. Akkor vagyok hiteles bizonyságtevő, ha ez látszik rajtam. És én szívből kívánom, testvérem, hogy ezeket a gondolatokat próbáljátok meg raktározni, és ezek felett elmélkedni. És hogy az életünket ezekkel a gondolatokkal próbáljuk meg szembesíteni. Hogy vajon megfelelek-e a keresztény kifejezés mérlegén, vagy ennek megfelelek-e. Ha jól tudom, akkor azért nevezték a keresztényeket keresztényeknek, mert krisztusiak voltak. Ma ezzel a fogalommal visszaélünk általában. Jó lenne, hogyha nem mi minősítenénk magunkat annak, hanem azok, akik bennünket szemlélnek, és a Jóisten segítsen ebben a törekvésünknek, törekvésünkben mindannyiunknak. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 215-ös számú közös énekünket keressük meg, tehát a 215-ös számú közös énekünket, melynek az első két verszakát énekeljük, imádság után pedig a harmadik, negyedik verszakát. Imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked ezt a nagyszabású és igazán a te jellemed szépségét tükröző tervet, ami helyreállításunkra vonatkozóan. Köszönjük, hogy az önzetlen szeretet nyilvánul meg ebben, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hanem helyre akarod állítani bennünk a te képmásodat. És pedig az önzetlen szeretet meg annyi megnyilatkozásával akarsz bizalmat ébreszteni bennünk önmagad iránt, hogy aztán akarjuk vállalni a veled való közösséget, sőt egyre inkább hozzászokjunk ehhez, és örömünket és életünk értelmét találjuk meg a veled való közösségben. Urunk, tudjuk, hogy mindenre lehet erőnk ebben a kapcsolatban, hiszen te vagy az, aki megerősítesz. Nincsen olyan kellemetlen, nehéz és fájdalmas környezet és körülmény, amiben ez az elkötelező kapcsolat ne segítene át minket. És tudjuk, hogy a végidejére is így akarsz bennünket felkészíteni, hogy meg akarod valósítani és el akarod mélyíteni ezt a közösséget önmagaddal, és egészen a célig el akarod segíteni, hogy kiábrázolódjon bennünk a te fiat képmása. És azt hirdessük az egész világ mindenségnek, hogy a te szeretetednek, a te világ mindenséged vezérlő elvének milyen átalakító hatalma van. Mi mindenre képesít ez a hatalom, hiszen teremtő erő van benne, a távolvalóból közelvaló lehet. A tőled elfordult és a bűn útján megtromlott emberből lehet a te gyermeked, aki jellemében, őszinte vágyvilágában téged akar visszatükrözni. Urunk, köszönjük, hogy bennünket meghívtál, elhívtál, és tudatosítani akarod bennünk, hogy ezzel a céllal hívtál el, hogy bennünk önmagadat helyreállítsad. Segíts kérünk, Istenünk, mindannyiunknak. Segíts elhagyni azt, ami ezen az úton hátráltatott bennünket, vagy hamis irányt sugalt, és segíts, Urunk Istenünk, egész szívünkkel rád találni, és örömünket lelni abban, hogy a te gondolataidat megismerjük, hogy veled közösségben vagyunk, hogy az imádságunk beszélgetéssé formálódik, és meghallhatjuk a te olykor elmarasztaló, máskor jóváhagyó szavaidat. Köszönjük, hogy örömünket lelhetjük ebben a közösségben. Segíts kérünk eljutni a célig ezen az úton mindannyiunknak. Amen. Csak.
Krisztus.